Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntöm mindnyájukat ezen a mai görögkatolikus hittanórán, amely egy kicsit rendhagyó lesz most. Karácsonyra készülünk, advent időszaka van, és a gyermekek ilyenkor, nem tudom, már most lehet-e visszaszámlálni, talán még egy kicsit soknak tűnik, ha jól számolom, 20 nap van, hogy 20-at kell aludni visszafelé, vagy csak szépen lassan 15-10-et. Úgy emlékszem, hogy szüleink nekünk már csak az utolsó héten mondták, már csak 3-at kell aludni, 2-t, 1-et. Hát a gyerekek nagyon várják a karácsonyt, ha gyermeki lelkületűek vagyunk, akkor mi is nagyon várjuk, és igazából mi is visszaszámlálunk az adventi gyertya koszorúinak a lángját, ha gyújtogatjuk, görögöknél 6-ot, rómaiaknál 4-et, ennek a lángnak a terjedése is egyfajta visszaszámlálás, minél közelebb jussunk a karácsonyhoz. Na és a gyermeki lelkületről beszéltem, ma egy mesét szeretnék elmondani, és egy kicsit ennek a tanúságát átbeszélni, átgondolni így együtt a Szentírás fényénél. Tehát mégis azért hittanúra lesz, nem csak mese ez gyermek, hanem tanúság is lesz belőle. No jó, a mese nyilván a Jóistenről szól, hogy hogyan teremtette meg a világot. Egyszer a Jóisten elhatározta, még nem volt semmi se, elhatározta, hogy világot teremt. És Lucifernek szól, hogy segítsen neki. Azt mondja, Luciferku, mondok neked valamit. Teremtsük meg a világot. Menjél le a tenger mélyére, és a tenger mélyéről hozzál föl nekem egy kis földet a tenger fenekéről. És abból én majd megcsinálom a világot. Na, Lucifer engedelmesen leúszik a víz mélyére, ugye neki nem kell levegőt venni, tud egész mélyre menni, a tenger mélyére, megmarkol a tenger földjéből, a talajából egy jó marékkal, megy föl, fölviszi az Úristennek, de mire fölér, kinyitja a markát, nincsen benne semmi, kifolyt a víz, kimosta a kezéből a földet. Ejne, Luciferkó, hát én azt kértem, hogy hozzá föl valami kis földet, nem sok kellene nekem, csak egy maréknyi, hát hozzá föl. Na, Luciferkó kicsit megszégyenülve, megint lemegy a tenger aljára. Most többet két marékkal fog, két kézzel lakapálózik, úgy úszik, tempózik a vízbe, fölér a víz tetejére, hát megint üres mind a két tenyere, kifolyt belőle a víz, kimosta teljesen, nem vitt föl semmit ők. Lucifer, hát hogy fogom én így megteremteni a világot? Hát eredj már, aztán hozzá föl van. Jó, marikolj bele, aztán hozz föl nekem. Lucifer, már mindent megpróbál, még a talpával is összekaparja, viszi, úgy kínlódva megy föl a víz tetejére. Hát mire fölér? Nincs semmi a markában. Ennyi, Luciferkó, hát hogy fogom én megalkotni ezt a világot? Na várj csak, mondok neked valamit. Mutasd a kezedet. A körmöd alatt nincs valami kis valami maradék, egy kis köröm feketényi. Na nézd csak ott van egy kis köröm feketényi földecske. Na várj, add ide nekem, abból én megalkotom a földet. Úgyhogy kikapargatta Lucifernek a körme alól a földet, földet, kis földecskét, és az Úristen ebből a kis földből megalkotta a száraz földet. Jó kis szigetecskét alkotott, ó, nagyon megtetszett neki. A nagy teremtés végére el is fáradt, lepihent, elaludt a Jóisten. Úgyhogy ott szundikált, szendergett ezen a szigeten, amit megalkotott. Lucifer megébren volt, hogy az ördög sosem alszik, és azt mondja, hogy hát, itt van ez a föld, a Jóisten már megalkotta, csak jobb lenne, hogyha én egyedül lennék rajta, minek legyünk itt ketten, nem is nagyon férünk el rajta. Úgyhogy gondolt egyet, hogy belegurítja, bele a Jóistent a tengerbe, nem kell ő ide. De ahogy belerugott a Jóistenbe, jó, fő se ébredt, aludt szépen, ahogy arrébb hengergőzött, lám, a száraz föld is kiterjedt, hogy a Jóisten bele ne essen a vízbe. Úgyhogy még csak nagyobb lett az a száraz föld. Hát ez nem sikerült. Nagyobbat belerugott a Jóistenbe, hadd guruljon tovább, hadd guruljon le a tengervizébe. De ahogy a Jóisten nagy szuszogással ott aludt, csak arrébb gurult, nagyobbat, a föld meg még jobban kiterjedt, még nagyobb lett, hogy a Jóisten bele ne essen a vízbe. Harmadszor is belerugott a Jóisten, mert most már nagyon nagyot, arrébb gurult a jóisten, de csak nem esett bele a vízbe, mert a föld mindig csak annál nagyobb lett, annál nőbb lett, amerre gurult a jóisten. Nagyon mérges lett a Lucifer. Azt nem tudom megszabadulni, nem tudok megszabadulni ettől a jóistentől. Nem lehetek itt egyedül. Ugrált mérgébe, csapkodott össze-vissza, ahogy ott ugrált ezen a földön, ahogy ugrált ott árok keletkezett, mellette meg hegy lett, egyre jobban, minél jobban tajtékzott, ugrált, veszettül Lucifer, így alakultak ki a hegyek, meg a völgyek, meg a sziklás hegységek, aztán volt, ha völgyekbe belefolyt a víz, ott meg a folyók lettek, úgyhogy Isten egyszer csak fölébred, azt látja, hogy meg van alkotva a világ. Az egész szárazföld, a hegyek, a völgyek, a folyók, minden. Hát Lucifer, te mit csináltál? Hát én akartam megalkotni ezt a világot. Na hát itt a mese vége. Jóisten így alkotta meg a világot a mese szerint. Itt a vége, de ne fussunk el vele sehova se, mert nézzük meg egy kicsit jobban ezt az egyébként szerintem nagyon kedves kis történetet. Hát maga a mese az mindig olyan bájos, hogy a lényeget emeli ki, és ami lényegtelen, az arról úgy elsiklik a figyelmünk. Mert ha nagyon logikusan akarnánk nézni, hát ez egy ilyen értelmetlen dolog, hiszen hol volt a jóisten, meg Lucifer, amíg nem alkotta meg a világot? Ott lebegtek a víz fölött, vagy hát ez, nem figyelünk oda, hogy honnan küldte le a jóisten Lucifert, hogy lemenjen a vízbe. Na de ez nem számít. Meg hát az is, hogy van az, hogy belerúgott jó nagyokat, aztán csak tovább alszik szegény jóisten, meg hogy is történik ez a földnek a kinyúlása, nyúlványa. Na de nézzük meg, hogy nem azt nézzük, hogy mi az, ami nehezen elképzelhető ebben a történetben, hanem mi az, amit igazából tanít. Hát maga a történet megjelenése, ez egy népi népmese egyébként, a gyerekeknek mesélik a szülők, nagyszülők, abból fakad, hogy a semmiből való teremtés az felfoghatatlan az embernek. Kell valami jobban megragadható, jobban megfogható dolog, mert a semmiből teremteni, hogy ez nem volt, és egyszer csak lett, hát ezt az emberi értelem nem tudja befogadni. Az emberi értelemnek a végessége itt egyébként nagyon érdekesen tetten érhető. A végtelennel nem tud mit kezdeni az emberi értelem. Próbálj meg elképzelni azt, hogy hogyan is volt a világ teremtése. Ugye? Elképzeljük, hogy még nem volt semmi, és akkor egyszer csak lett. El tudjuk-e képzelni a semmit? A világ előtti semmit? El tudjuk-e képzelni azt az időt, ami az időn kívül van a világ kezdetének az időpontja megelőzően? De azt se tudjuk, mert ha már megelőzően, akkor mi az időben vagyunk, tehát a fogalmaink is megfognak bennünket, nem bírjuk megragadni. Vagy szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy képzeljék el a világűrnek a végét. Gondolatban röpüljünk oda, hogy hol van a világűrnek a vége. Merre jut a gondolatunk? Hát nem, túlmegy, nem bírjuk befogni. Az sem, hogy végtelen, az sem, hogy hol lett ez a nagyon-nagyon messze. Sok milliárd fényév, ki tudja, ilyen számokat tudunk mondani, de elképzelni nem tudjuk. Tehát az emberi értelem ezt nem tudja befogadni. És ha jól megnézzük, még a teremtés könyve is, mint hogy nem csak isteni sugallatra írott, tehát Istentől származó irat, hanem emberi munka is, az is magán hordozza ezt a végességet, mert a Biblia nem mondja azt, hogy az Isten a semmiből teremtette a világot. Ez csak a filozófia mondja. Ez igazából az emberi értelem tudja csak így módon megfogalmazni, mert hogy másképp nem lehet, hogy az Isten a teremtő Isten, aki a semmiből teremti a világot. Neki nem volt szüksége valami körönfeketényi földre, hogy megalkossa, mert akkor rákérdezhetnénk, na de akkor az miből van, amiből aztán megalkotta. Tehát nem, ennek nem tudunk a végére járni, hanem megfogalmazza az emberi értelem, hogy az Isten a semmiből teremtette a világot. De a Biblia azt mondja, hogy kezdetben a föld puszta volt és üres. Ennyit tud mondani az emberi értelem. Tohu va bohu, így mondja a héber szöveg, és ezt sokszor szoktuk is alkalmazni, hogy tohu va bohu, ez egy ilyen értelmetlen, ez egy összevisszaságít. De a görög káosz szót is szoktuk mondani, a Szeppaginta így fordítja, hogy kezdetben káosz volt, tohu va bohu, összevisszaság. De nem mondja, hogy semmi volt, hanem hát ilyen összevisszaság, amiből aztán rendet, kozmoszt teremtett, ugye a világnak a másik görög kifejezése, a kozmosz, a rend. No, tehát eddig jött az emberi értelem, hogy valaminek csak kellett lenni, amiből aztán megalkotja az Isten a földet. Most ezt ilyen kedvesen a Lucifer köröm feketéjéhöz veszi a történet. De ez megelőzően érdekes ezen is elgondolkodni, hogy itt van ez a Lucifer, akit fölhasznál az Úristen a teremtésben. Látjuk, hogy kezdetben Lucifer engedelmes, teljes egészében engedelmes, mindenben engedelmeskedik a Jóistennek. A neve is azt jelenti, hogy világosság hordozó. Tehát, hogy a teológia is ezt mondja, hogy kezdetben, mint hogy az Isten csak jót alkotott, nem alkotta meg, nem teremtett sátánt, nem teremtett rosszat, gonosz angyalokat, hanem megalkotta a szellemi létezőket, az angyalokat, a test nélküli létezőket, és ők is valamiféle szabadsággal rendelkeztek nyilvánvalóan, megadja a szabadságot. Talán, tehát így magyarázza a teológia, hogy nekik ezt a szabadságukat egy döntéssel lehetett érvényesíteni, és aki döntött az Isten mellett, azokból lettek az angyalok, aki döntött az Isten ellen, ez lett a sátán és a sátán angyalai. Na hát ez is már csak emberi gondolkodás eredménye, de azért ezt tanítja a teológia, hogy mint hogy az Isten rosszat és gonoszt nem alkotott, a gonosz létezők saját maguk gonoszságának köszönhetik ezt a szembefordulásukat. Na de itt most még látjuk, hogy Lucifer engedelmes, mert ha nem is sikerült neki földet fölhozni a tenger mélyéről, megpróbálja mindent, amit csak tud. És hiába az ő erőlködése nem tudott segíteni Jóistennek. Viszont, Jóisten végtelen leleményes, és azt mondja, hogy hát ott mégiscsak a köröm alatt, hát hogyha marad valami kis piszok. Ez is annyira kedves, nem tudom, ki találta, ki írta ezt először ezt a mesét, látta a gyermekeknek a piszkos körmét, és ebből aztán eszébe juttatta, hogy akár ez Lucifernél is megtalálható lett volna. Ilyen kedves emberi elképzelés. Na, de ami a lényeg, és ez nagyon fontos, hogy a Jóistennek elég ez a kis köröm fekete, amit nem gondolt, nem is vett észre Lucifer, hogy azt ő hozta föl, de a Jóisten észrevette azt a pici-pici használhatót, amit ki lehet venni Lucifer erőlködéséből, és ez használja föl. Nekem nagyon-nagyon kedves mondatom a Szentírásból, a II. Korintusi Levél 12. fejezetéből, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm az erőtlenség által ér célba. Tehát a Jóisten a mi gyöngességünket, a mi erőtlenségünket föl tudja használni. Észre se vesszük, hogy hogyan használ bennünket a Jóisten. Sokszor elégedetlenek vagyunk, nyilván önmagunkkal, a világgal, sokszor a Jóistennel is elégedetlenek vagyunk, nem elég az, amit látunk, vagy amit magunkban tapasztalunk, ebből aztán nagyon sokféle negatív gondolat születhet. És a Jóisten meglátja azt a picikét, az a pici jót, ami van bennünk, és az használja föl. Sőt, Szent Pál ezen túlmegy, mert azt mondja, hogy az én erőm az erőtlenség által ér célba. Nem baj, hogyha magamat erőtlennek érzem. Ha ezt belátom, és kiegészítem az Istenbe vetett bizalmammal, akkor tud az Isten fölhasználni engem arra, hogy az ő akaratának az eszköze legyek. Ez a bizalom nagyon kell. Ha megint nagyon a történet képletét akarjuk, hát na, Lucifer oda tartotta a kezét, hogy mutassa a köröm feketéjét. Ennyit vett ki belőle a jóisten. De a mi bizalmunk azért ennél mérhetetlenül több, valójában a hitnek a legmélyebb megnyilvánulása. Az, hogy hiszek Istenben, elhiszem a létét, elhiszem, hogy ő hatalmas, elhiszem, hogy ő mindenható, ő alkotta a világot, ez önmagában lehet egy filozófiai, bölcseleti kijelentés, de ez nem hit. Ez értelmi belátás, amely nem biztos, hogy az életemet befolyásolja. Filozófiailag el kell jutni oda, minden gondolkodó ember rá kell, hogy jöjjön, vagy ki kell, hogy mondja, hogy a világ valahogy lett, kell, hogy legyen egy zseniális alkotó, de ettől még nem kezel imádkozni. Ahhoz valami sokkal mélyebb, személyesebb, az ember lényegének a mélyét érintő fordulat kell, hogy az Istennek felén forduló hatalmát észrevegyem. Ez a hit, ennek az észrevétele, ennek az ezzel való együttélés, ennek a megerősítése. Minél jobban bízom az Istenben, annál alkalmasabb eszköz vagyok az ő kezében, és annál inkább meglátom, hogy az életemben ő mit művel, mit visz végbe rajtam keresztül. Sokszor egyébként még el is fedi a szemünk elől azokat az eredményeket, amelyeket rajtunk keresztül tud végbevinni, hogy el ne bízzuk magunkat. De azért sok mindent megmutat, és fontos látnunk ezeket, hogy hogyan használ fel az Isten, hogy merjek bátran hálát adni ezért. Még egy másik szentírási mozzanatot hadd hozzak ide, János evangéliumából, a 9. fejezetből, ahol az Isten sarat csinál, mégpedig úgy a saját nyálából sarat csinál, a földdel összekeveri, és azzal gyógyít. Ugye fölismerjük itt is ezt a hatalmat, hogy elég az Istennek ez a teljesen jelentéktelen és hasznavehetetlen anyag, vagy megvetett anyag, amelyet taposunk a lábunkkal, de az Isten kezében ez is kincsé válik, mert a vaknak a szemére rákente, és az elkezdett lassan látni, még el kellett menni a Sile a tovához, megmosdjon, és amikor visszatért, akkor már látott. Az Úristen a sarat is föl tudja használni. Ennek a hite egy óriási fölfedezés, hogyha magamat értéktelennek tartom, ha kudarcaim elkeserítenek, ha úgy érzem, hogy nem tudok túllépni a saját korlátaimon, ha éppen az bánt legjobban, amit szeretnék, a hitet, hogy nem tudok hinni az Istenben, mert szörnyű csapással sújtott engem, az Isten kezében ez is át tud fordulni, ez is föl tudja használni az Úristen. Sarat tett a vaknak a szemére, és az meggyógyult és látott. Hát itt most ezt a sarat a Lucifernek a körme alól szedte ki a Jóisten a meséből, és megalkotta a földet. És akkor itt visszacseng a Teremtés könyvének a története. Mindjárt minden bizony a Biblia ismerő ember volt, aki ezt a kis mesét legelőször megírta, hogy utána megpihen, amikor a Jóisten megalkotta a földet, akkor megpihen. Hát ez is viszont olyan nagyon kedvesen emberien van leírva, hogy akkor elszunyókál, a Jóisten ott alszik ezen a szigeten. Mi történik? Egyedül marad Lucifer, és féltékeny lesz. Féltékeny és gőgös. Önzésében saját magának akarja megszerezni mindazt, amit alkotott a Jóisten. És ez a gőgösség aztán a legborzasztóbb tetre viszi, meg akar szabadulni az Istentől. Úgy gondolja, hogy ez az egész az övé lehet. Egyedül ő képviseli, vagy ő akarja birtokolni ezt. A görög templomainkban tegnap volt a gazdagnak, a gazdag embernek a példabeszéde, aki le akarta bontani a régi csűreit, hogy nagyobbakat építsen, hogy aztán jól éljen. És őnek is ez volt a hibája, hogy saját magának akarta megtartani a nyereséget, a vagyont, nem akart belőle adni se Istennek, se embernek. Na szóval a gőg önzővé tesz, szembefordít, szeretetlenné tesz, kiüresíti belőlem a szeretet képességét, és szembefordulok az Istennel. Nevetséges próbálkozásra ragadtatta el Sátán, vagy a Lucifert, ez a gőgösség, ez az önzősége. Próbálta megsemmisíteni jó Istent, elkezdte rugdosni, hogy lerúgja a földről. És hát a föld viszont nem fordult szembe a teremtőjével, hanem mindegy alá adta magát, és annál nagyobb lett csak az a sziget, amerre gurult a jó Isten. Hát sokszor vagyunk ám mi is így, hogy elrugdossuk magunktól az Úristent. Nem akaródzik engedelmeskedni, nem tudjuk elfogadni azt, amit ő adott, hanem elrúgjuk magunktól, belerúgunk az Úristenbe, káromoljuk őt, mindenféle rosszat mondunk vele szembe. Az is az a kijelentés, hogy nincsen, meg hogy gonosz az Isten, hogy nem szeret engem, hogy nem engedelmeskedem. Ez mind-mind a magunk bezártsága, korlátoltságának az eredménye, amelynek mi lesz a következménye? Az Úristen odébb gorul. Hagyja magát. Ha én elrúgdosom magamtól, akkor nem csimpaszkodik belém, hanem odébb gurul. De, hogy úgy mondjam, azzal, hogy a föld alá teszi magát, az eltávolodott Úristen felé az út továbbra is járható marad. Úgy gurul el tőlem, úgy távozik el tőlem, hogy mégis megmarad a közelemben. Messzebbre kerül, de csak még szélesebb út nyílik meg feléje. És sokszor megélhetjük ezt, hogy az Istennel való szembefordulásunk, utáni eszmélésünk aztán azt eredményezi, hogy belátom, hogy nincs más utam, csak az Úristen, viszont megvan az utam felé, nem égetti föl a hidakat maga mögött. Meg aztán az is nagyon kedvesen megmutatkozik ebben a jelenetben, ahogy a föld még szélesebb lesz a lába alatt, hogy a világ engedelmeskedik az Istennek, nem pedig a gonoszságnak. És ilyen a világunk, hogy az Istennek engedelmeskedik, nem pedig a gonoszságnak. Szeretnék felolvasni most a Szentírásból egy Zsoltárt, a 148. Zsoltárt, amelyben a világ dicsőíti az Istent, minden alkotmánya, minden része, nem a teljes Zsoltárt olvasom, csak néhány sor, ami a 148. Zsoltárból így hangzik. Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek őt a magasságban, dicsérjétek őt minden angyalai, dicsérjétek őt minden seregei, tehát az angyalokkal kezdődik, dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt fény és minden csillagok, dicsérjétek őt egeknek egei és a vizek az égbolt fölött, dicsérjétek az Ő nevét, mert Ő szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek, ugye a teremtésre visszautal. Oda állította őket örökre, és mindörökkön örökre. parancsot adott, és az el nem múlik, nem lehet eltörölni. Dicsérjétek az Urat a földről, szörnyek és minden mélységek, a legborzasztóbb dolgok is mind-mind az Isten dicsőítik. Tűz, jégeső, hó, jég, szélvihar, ilyen borzasztó természeti jelenségek, melyek az ő igéjét cselekszik, engedelmeskednek neki. Hegyek és minden halmok, gyümölcsfák és minden cédrusok, vadak és minden barmok, csúszómászok és szárnyas madarak. Minden az Isten dicséri, ezek a hegyek, a völgyek, amelyeket ugye dühében hozott létre akarat ellenére a sátán, hát ezek is mind az Isten dicsőítik. Na most szeretnék még egy szentírás idézetet idehozni, ez pedig Dániel könyvéből a három ifjúnak az éneke, amikor Nebukadnezár király a tüzes kemencébe vetette őket, akkor őket nem semmisítette meg a tűz, hanem erre a dicsőítő énekre zendítettek rá: áldjátok az Úrnak minden művei, dicsérjétek és magasztaljátok őt mindörökké. És ezt a refrént most kihagyom, hogy végig mondjam ezt a dicsőítést. Áldjátok az Úrnak angyalai az Urat, áldjátok egek az Urat, áldjátok minti vizek az égboltozat fölött az Urat, áldjátok minden erők az Urat, áldjátok nap és hold az Urat, áldjátok ég csillagai az Urat, áldjátok minden zápores és harmat az Urat, áldjátok minti szelek az Urat, áldjátok tűz és forróság az Urat, áldjátok hideg és hőség az Urat, áldjátok mind harmat és dér az Urat, áldjátok fagy és hideg az Urat, áldjátok jég és hó az Urat, áldjátok éjjelek és nappalok az Urat, áldjátok világosság és sötétség az Urat, áldjátok villámok és fellegek az Urat, áldjat föld az Urat, dicsőítsd és magasztald mindörökké, áldjátok hegyek és halmok az Urat, áldja minden, ami a földön sarjad az Urat, dicsőítse és magasztalja mindörökké, áldjátok vízforrások az Urat, áldjátok tengerek és folyamok, áldjátok cethalak és a vizekben mozgó összes állatok az Urat, áldjátok égi madarak az Urat, áldjátok vadak és barmok, dicsérjétek és magasztaljátok őt mindörökké. Azért hoztam még ezt a másik áldást, mert érdekes módon, aki egy kicsit figyelt, észrevette, hogy szinte ugyanazokat a elemeket, teremtményeket hozza sorba ide Dániel könyve, amely minden bizonnyal a 144. Zsoltárt ismerő szerző írta meg, és felsorolja, hogy mi minden áldja az Urat. Na hát, így dicsőíti az Istent az egész teremtett világ, és a sátánnak ez a tombolása nem tudja szétrontani, sőt, a sátán tombolása nyomán keletkeznek ezek a nagyon szép természeti jelenségek, a hegyek, a völgyek, a folyók, a sziklák, és mind-mind hiába tombol a sátán, ezek is az Isten dicsőítik. Na hát ez a fontos tanulsága, hogy ami Isten elleni lázadásunk hozza az életünkbe ezeket az ellentéteket, a háborúskádásokat, árkokat, akadályokat, barázzálják ráncosra a tiszta arcokat, elcsúfítják a saját életünket és másokét, de Isten helyrehozza. Mégpedig nem úgy, hogy kisimítja, hanem úgy, hogy beleilleszti. Van egy zseniális festőnek a története, aki megfesti a képet, és aztán jön a kisgyerek, és egy pacát ejt erre a képre. Hát nem tudja, mit csináljon ezzel a pacával ott a festő, de átkomponálja a képet, és az a paca is valahogy részévé válik a képnek. Aztán jön a rossz gyerek, és még egy pacát ejt erre a vászonra, és az a zseniális festő meg akkor kicsit megint átrendezi, és annak is helye lesz azon a festményen. Hát ilyen, ami életünknek a festménye, hogy akárhány pacát ejtünk rá, akármit elrondítunk, az Úristen mindig azt nem tünteti el, benne hagyja, de beleilleszti a mi életünkbe. A végeredmény mindig az Isten akarata. Ezt nem értjük, mert sokszor olyan rossz dolgok is történnek, amelyeket mi nem értünk, hogy miért például egy házasságtörésből született gyermek, hogy lehet az, hogy a bűnnek az eredménye, hogy ha az Isten akarta azt a gyermeket, akkor akarta a házasságtörést. Szó sincs róla, ezzel nem mentegetőzhetünk, hanem ezzel tesszük, illetve nem tudjuk megérteni az Isten gondolatait, de az eredményét látjuk. Úgyhogy az Úristen érthetetlen marad számunkra, de ezt nagyon-nagyon tudatosítani kell magunkban, hogy az egész világ dicsőíti az Istent. És mi csak tudatosan bekapcsolódhatunk ebbe. Még egy Zsoltárt szeretnék fölé elmondani, a 150. Zsoltárt, amelyben mi magunk lelkesítjük a teremtményeket, hogy dicsérjék az Istent. Így hangzik: dicsérjétek Istent az ő szentjeiben, dicsérjétek őt az ég erős boltozataiban, dicsérjétek őt harthalmasságában, dicsérjétek őt nagyságának sokaságáért, dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfán és citerán, dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, dicsérjétek őt húrokon és hangszereken, dicsérjétek őt zengő cimbalmokon, dicsérjétek őt a vigasság cimbalmán. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsőítsük az Istent. Ő az Úr, a nagy király, halleluja. Dicsítsük őt, mert mindent, ami javunkra fordít, saját hibáinkat, saját ostobaságainkat, még a bűneinket is. Csak kapcsolódjunk be ebbe a dicsőítésbe, az egész világ dicsőítésébe. Amikor a zsoltárban lelkesítjük a világ teremtményeit, dicsérjétek őt harsonaszóval, hárfán, citerán, dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, húrokon és hangszereken, nem kellene mondanunk, hiszen a világ teremtményei mind maguktól is dicsőítik az Istent, létükkel, lényükkel dicsőítik őt, de amikor ezt énekeljük, dicsérjétek őt, mi magunk is tudatosan bekapcsolódunk ebbe a dicsőítésbe. Ezzel köszönök el mindnyájuktól. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.